Folytatjuk az adóinfót, a stúdióban Fajcsák Gábor, az RSM adószakértője. Eddig általánosságban beszéltünk a BEPS-ről, hogyan jött létre, mit tartalmaz, mikor lép életbe. Magyarországon mondjuk mit mondhatunk, hogy mikortól fog élni ez a szabály? Tehát, hogy az implementálás, amiről előtte beszéltünk, annak van-e valami legalább előre belátható határideje?
Minden egyes lépésnek vagy megfogalmazott javaslatnak más határideje van. Van olyan, mint például a multilaterális egyezmény, amiről beszéltünk, aminek a kitűzött határideje, hogy idén 2016 év végén azért a lehető legtöbb ország, de legalább az OECD tagországok aláírják. Míg vannak olyan megoldások, amiket például Magyarország egyébként már életbe is léptetett, pont erre az általam említett hibrid kölcsön esetére vonatkozó megoldás, amit Magyarország 2015. január 1-től erre az adózás rendjéről szóló törvényben már bevezetett egy rendelkezést, ami ezt kívánja megakadályozni. És számos olyan dolog van, amit a BEPS csomag ugye az az elmúlt két évben, amíg készült, folyamatosan kiadtak előzetes jelentéseket, volt társadalmi vita a megfogalmazott javaslatokról, és ezeket a javaslatokat az egyes tagországok, akár Magyarország is, annak ellenére, hogy még mondjuk nem záródtak le, adott esetben már beépítettek a saját törvényhozásukba. Itt az új adócsomagban is, ami ugye a napokban kerül majd szavazásra, végszavazásra, láthatóak olyan rendelkezések, amik például az adótervezési lehetőségeket próbálják szűkíteni. És látszik a javaslatcsomagban, a magyar adócsomagban legalább 3-4 ilyen rendelkezés, ami már a BEPS-ben megfogalmazott dolgokat próbálja implementálni. Annak ellenére, hogy a BEPS erre nem ad egy konkrét határidőt, nincs egy konkrét szabálya, hogy kinek mikor kell csinálni, mivel ez az egyes országok saját jól felfogott érdekét szolgálja, igazából az látszik a nemzetközi folyamatokból, hogy mindenki próbál ezzel inkább előre menni, és saját maga megtenni a lépéseket. Az országokat most nem kell ösztökélni arra, hogy ezeket a rendelkezéseket implementálják. Önállóan nagyon szívesen megteszik ezt.
Lehet példát említeni, hogy melyik az az adójogszabály, vagy melyek azok, amelyek így BEPS hatással készültek? Ugye, csak azért kérdezem, mert maga a miniszter is említette rá ilyet, hogy ez a mi, tehát a magyar Google adó, tehát hogy például ez az, vagy ez valami egészen más, ugye az a reklámadó kiterjesztése, ha jól emlékszem, de hogy lehet-e példát mondani, hogy mondjuk miről beszélünk itt, hogy Magyarországon mi az, amit most implementálunk, majd hát 2017-től?
Lehet példát mondani, a Google adó az annyira nem a BEPS hatására született, így nagyon áttételesen lehetne belőle esetleg olyan dolgot mondani, amiben talán tetten érhető lenne egy-két ilyen dolog, de ebbe azért nem mennék bele, mert azért szerintem ez egy kicsit más irányból közelíti meg a dolgokat, mint azt a BEPS készítői próbálják vagy célozzák. De mégis mondjuk, ha azt kívánjuk vizsgálni, hogy ami például Magyarországot esetleg hátrányosan érintheti a magyar adórendszert, ugye a mostani adócsomagban több ilyen is található a BEPS kapcsán. Ugye Magyarország a szellemi termékekre vonatkozóan, a jogdíjjövedelmekre vonatkozóan egy nagyon kedvező adózási konstrukciót alkotott meg a társasági adóban. 50%-os adóalap kedvezményt, mentességet adott a jogdíjjövedelmekre a magyar cégeknek, illetve ezeket egy bizonyos speciális körülmények között szerezték, vagy bejelentették és értékesítették, akkor adómentességet is élveztek az így eladott szellemi termékek. Ezt egyébként a BEPS külön egy pontban, amely az úgymond káros adózási praktikákat vizsgálta, számos ország és számos létező jogszabályi struktúra rendelkezés vonatkozásában a magyar jogdíj szabályozást is górcső alá vette, és gyakorlatilag a szellemi termékekre vonatkozóan a BEPS kialakított egy olyan álláspontot, ez az úgynevezett nexus megközelítés, amellyel korlátozni kívánja a szellemi termékekre adott adókedvezményeket az egyes országokban. És a magyar adókedvezményre ez olyan hatással van, és ez most az új adócsomagban egyébként ez látható is, hogy ezt implementálják, hogy csak abban a mértékben adható adókedvezmény egy adott országban a szellemi termék után, amilyen mértékben abban az országban keletkezett. És ugye Magyarországra eddig megérte külföldön kifejlesztett ilyen szellemi termékeket Magyarországra transferálni, mert az alacsony adókulcs miatt nyilvánvalóan egy komoly adóelőnyt lehetett elérni ezeknek a hasznosításából. A jövőben, ha ezt nem itt Magyarországon, például kutatás fejlesztéssel vagy egyéb módon fejlesztik ki, hanem külföldön, és csak ide átadják, akkor azt az adókedvezménnyel nem fognak tudni élni. Ez a mostani csomagban ez szerepel, ez a változás.
Hogyha a vállalkozói oldalról, vállalkozási oldalról nézzük, akkor mondjuk ki az, akinek érdemes átolvasni az egészet, szakembert keresni hozzá. Ugye arról beszéltünk, hogy legalább egy külföldi piaca legyen az adott vállalkozásnak, és akkor már érinti elvileg ez a javaslatcsomag, de hát azért valószínűleg nem pont azokat fogja leginkább érinteni, aki mondjuk egy szomszédos országba szállít, mit tudom én, idényben, vagy akár havonta valamit, tehát hogy van egy kapcsolata, hanem feltétlenül azokat, csak én gondolom ezt, akinek több külföldi piaca van, vagy hogyan. Tehát kik számítsanak arra, hogy akkor most le kéne ülni, és át kéne böngészni ezeket, hogy mondjuk év vége felé, vagy jövő év elején, hogy mi változik, és mi nem.
Nyilvánvalóan minél több piacon, minél több országban van jelen, vagy több országgal van kapcsolatban egy vállalkozás, annál inkább érdemes utána járni az új szabályoknak, vagy a tervezett és még nem implementált szabályoknak. Jellemzően inkább azoknak, akik több országban is vannak jelen, tehát nem terméket értékesítenek Magyarországról például külföldre, hanem adott esetben külföldön dolgoznak is valamilyen formában, akár szolgáltatás nyújtással, tehát lehetnek nagy magyar olyan vállalkozások, akik esetleg külföldre embereket visznek ki mondjuk ideiglenes projektmunka céljából. Teljesen mindegy, hogy itt most egy IT-s informatikus irányról beszélünk, vagy mondjuk építőiparról, vagy ugye lehet hallani sokszor, hogy fogorvosok mennek külföldre, vagy szállítják a magyar fogorvosokat külföldre. Nem mindegy az, hogy ez milyen cégstruktúrában és milyen formában, milyen megoldásokkal teszik a vállalkozások, és minél több országban vannak jelen, minél több ilyen munkát végeznek, vagy munkájukon, annál inkább érintettek lehetnek az új javaslatokkal, vagy változásokkal.
Ha terméket visz, akkor nem túl valószínű? Csak kérdezem, mert akkor legalább ezt lezárjuk ezt a részét már, hogy...
Hát nem rá, nem arra koncentrál ez a javaslatcsomag, így konkrétumot nem emlékszem, hogy a termékértékesítéssel kapcsolatban láttam volna. Mm-hmm.
Csak akkor, hogyha konkrétan ott kint is zajlik valamiféle munkavégzés, létrejön valami, amit az adott vállalkozás termékének, szolgáltatásának tekinthetnek.
Igen, például telephely problémába esetleg, ha kerülhet egy vállalkozás, ugye most a telephely szabályokat is eléggé átszabja majd ha a javaslatcsomag minden pontját ugye meg is valósítják, vagy akár a multilaterális egyezményben próbálnak arra koncentrálni, hogy a jövedelmek utáni adózás az abban az országban történjen, ahonnan a jövedelmek származnak, vagy ahol a munka végződik, de ez inkább a szolgáltatások területe. A termékértékesítésnél, hogy egy példát azért lehessen mondani, inkább a digitális gazdaságnak a problémakörére összpontosít a BEVS, ugye erre is van egy külön akcióterv, és ennek számos pontja, ott nagyon-nagyon sokrétű a munka, amit végeznek. Ugye itt a webshopok világa, a különböző internetes kereskedelem, ahol már gyakorlatilag adott esetben még az eladó se látja az árut, ugye, hanem csak egy weboldalt hoz létre, és azon keresztül folyik minden. Ennek a problémakörnek számos kis ága van, ami vonatkozhat a termékértékesítésre. Tehát ott azért biztos, hogy lesznek olyanok, amivel érintetté válhatnak, de egy átlagos kereskedő, aki csak egyszerűen az általa gyártott terméket külföldre értékesíti, nem hiszem, hogy az ő folyamataikat ez jelentősen befolyásolni fogja.
Akkor ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ez a javaslatcsomag adminisztrációs munka növekedéssel biztos, hogy jár, költségnövekedéssel is jár egyúttal, illetve akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk több adóval kell számolnia, adóbefizetéssel kell számolnia ezeknek a cégeknek az egyes országokban, ahol piacaik vannak?
Azt gondolom, hogy a felsorolásban szereplő minden pont igaz. Bizonyos javaslatban szereplő bizonyos pontok arra koncentrálnak, hogy több adóbevétel keletkezzen, hiszen az adóelkerülést próbálja megoldani. Vannak olyan pontok, amik azt szolgálják, hogy az adó ne több legyen, de ott kerüljön megfizetésre, abban az országban, ahol azt meg kell fizetni. Egy ugye alapvetően nem mindig az a célja egy vállalkozásnak, hogy kevesebb adót fizessen. Egyébként ez az általunk készített tanulmányból is kitűnik, ugye az RSM most csinált nemrégiben egy tanulmányt a BEPS-sel kapcsolatban, 500 nagy vállalkozást kérdeztünk meg világszerte a hálózatunk a segítségével, mi a véleményük a BEPS-ről, és ott sem elsősorban az adóköltségekkel volt problémájuk, hanem inkább az adminisztrációs költségekkel, illetve az egyéb bizonytalanságokkal vagy kockázati tényezőkkel. Ezek azok, amik a vállalkozásokat jobban érdekelték. És ugye azokból, amiket elmondtak, abból is ugye az látszott, hogy adott esetben nem azért próbálnak egy országban esetleg nem adót fizetni, hogy kevesebb adót fizessenek. Gondoljunk egy olyan cégre, aki eleve már egy országban működik, és egy másik országban ideiglenes jelleggel végez valamit, de ha egy adott telephely szabályok miatt abban az országban telephelye keletkezik, akkor abban a pillanatban neki ott helyi adóbevallásokat kell benyújtania, a helyi könyvelési szabályoknak megfelelően könyvelést készítenie, beszámolót készítenie, adott esetben könyvvizsgálatot, tehát egy akkora adminisztrációs teher, miközben egyébként adót nem spórol, amit nyilván a múltban próbáltak elkerülni, csak hát ugye ez az egyes államok érdekeit nem szolgálta, hiszen nem ott, abban az országban nem fizették meg az adót, ahol kellett volna. És ugye a BEPS arra koncentrál inkább, hogy ez az adó igazságos elosztása, vagy a megfelelő elosztása megtörténjen az országok között.
Fajcsák Gáborta, az RSM adószakértőjét hallották. Az Adóinfo ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.